Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem főmunkatársa. Örülök, hogy elfogadta a meghívást. Hallgatóinknak mondom, hogy a beszélgetés most a rádióban felvételről hallják. November 3-án választ elnöket az Amerikai Egyesült Államok, és már megkezdődött egy csodálatosan szép és bonyolult kampány és előválasztási folyamat. Hol tartunk ebben most?
Az amerikai elnökjelölteket mindkét párt úgynevezett előválasztásokon, illetve jelölőgyűléseken választja ki. A republikáns párton belül gyakorlatilag ez egy formális dolog, komoly kihívója nincsen Donald Trumpnak, megtartják az előválasztásokat, de mindenhol 90% körül kapja meg a szavazatokat, tehát azt hiszem, hogy a republikánsokat most nem érdemes nagyon tárgyalni. A demokratáknál kétfajta, illetve háromfajta előválasztás, illetve jelölőgyűlés van. Az előválasztások két kategóriába esnek, az úgynevezett nyitott és zárt előválasztásokba. A nyitott előválasztásnál a regisztrált demokrata párttagok, illetve a nem regisztrált választók is részt vehetnek, abban az esetben, hogyha ők a demokrata pártnak az előválasztásán akarnak részt venni, választhatnak, hogy demokrata vagy republikáns, csak az egyik bevehetnek részt. A zárt előválasztásnál csak regisztrált pártagok vehetnek részt az adott pártnak az előválasztásán. Végül pedig van a jelölőgyűlés, amely volt Iowában, vagy lesz most Nevadában, 22-en, azaz holnap, amikor úgynevezett körzetekbe, választókörzetekbe jönnek össze a választókörzetbehez tartozó emberek, 20-30-40-50 fős csoportok, és ott megint csak kétféleképpen, vagy nyitott vita alapján döntik el, hogy az a választócsoport kit támogat az elnökjelöltek közül, vagy pedig hát egyszerűen szavaznak a választókörzetbe, és aztán azokat a szavazatokat, illetve a végső eredményt továbbítják az adott párt állami központjába, és ott összegzik, és hát annak alapján osztják el az úgynevezett delegátusokat. Az előválasztásoknak, illetve a előgyűléseknek a lényege az, hogy delegátusokat szereznek a jelöltek, ugyanis az egész folyamat arra megy ki, hogy a demokrata párt, illetve a republikáns pártnak a Nemzeti Országos Konvencióján júliusban és augusztusban az így megválasztott delegátusok választják ki végsősorban az adott pártnak az elnök jelöltjét. Republikánsoknál ez nem lesz kérdés. A demokratáknál ilyen pillanatban nagyon az elején tart az egész folyamat, hiszen eddig csak két államba zajlott le az előválasztás, két nagyon kicsi államba. Nagyjából kb. 4000 delegált van a demokrata párt országos konvencióján, és eddig nagyjából 60-70 delegátust szereztek meg a jelöltek, de delegátusokat különben proporcionális, tehát arányos módon osztják el az államokba, tehát ki milyen jó szerepelt, úgy kap delegátusokat, de minimum 15% szavazatot kell kapni egy államba az egy demokrata párt jelöltnek, hogy egyáltalán delegátus kapja az adott államba. Tehát ilyen pillanatban, hogyha jól emlékszem, Buttigiegnek van 26 talán, vagy 22 delegátusa, Bernie Sandersnek 24, a többieknek még kevesebb, tehát nagyon-nagyon az elején tartunk ennek az egész folyamatnak.
Visszamenve a folyamat legelejére, az előválasztás az ugyanolyan titkos szavazással megy, mint amit itt mi itthon megszoktunk, a kaukusz, a jelölőgyűlés, ott meg egy nyílt vitával még győzködhetik egymást az emberek.
Az előválasztások titkosak, tehát ugyanúgy egy urnába be kell dobni a támogatott politikusnak a nevét, tehát azok titkosak. A jelölőgyűléseknél, ahogy mondtam, kétfajta van, tehát vagy ugyanígy jelölő cédulákat bedobják az urnába, vagy pedig hát nyíltan megvitatják a választókörzethez tartozók, hogy kit támogatnak, és annak megfelelően továbbítják a megfelelő nevet a párt állami, tehát nem szövetségen, állami központjába. Jelen pillanatban, ahogy mondtam, az egész folyamat nagyon az elején tart. Összesen ahhoz, hogy valaki megszerezze az abszolút többséget, tehát ez szükséges a demokrata párton belül és a republikánusoknál is, hogy a párt végsősorban az országos konvención jelölje az elnököt. A demokratáknál nagyjából 1920 szavazatra van szükség, és most, ahogy mondtam, nagyjából 60-70-et osztottak eddig még szét. Tehát az egyik vízválasztó nem a mostani nevadai lesz, még csak nem is a jövő szombati dél-karolinai, hanem az utána következő március 3-án 14 államba tartott úgynevezett szuperked, azért, mert azok az államok, amelyeket eddig felsoroltam, aránylag kevés delegáció is küldenek, viszont a szuperkedden olyan nagy államokban is megtörték az előválasztás, mint például Kaliforniában és Texasban. Nyilvánvalóan egy kis államnak kevesebb delegátusa van, egy nagy államnak több delegátusa van, tehát a Kaliforniában meg lehet szerezni adott esetben több delegátus, mint 5-6-10 kisebb államba össze együttesen.
A jelöltállító konvencióra, ahol feketén-fehéren eldől, hogy ki lesz az adott párt elnökjelöltje, oda a delegátusok kötött vagy szabad mandátummal mennek? Vagyis gondolhatják-e ott azt, hogy á mindenit, engem most itt az itt hallottak, meggyőztek, nem úgy szavazok, mint ahogy megállapodtunk?
A demokratáknál érdekes a szisztéma. Az első fordulóba kötött mandátummal érkeznek a delegátusok. Jelen pillanatban úgy tűnik, legalábbis nagyon sokan arra számítanak, hogy egyik jelölt se szerzi meg addigra az abszolút többséget, tehát ezt a 50% plusz egy szavazatot. Az első körbe kötött szavazat van, utána viszont idézőjelbe szabad a gazda. És a demokratáknál azért érdekes még ez, mert az első fordulóban most először az úgynevezett szuperdelegátusok nem szavaznak. A szuperdelegátusok a demokrata párt szövetségi képviselői, szenátorai, az országos demokrata bizottság tisztviselői és így tovább, kb. 700-an vannak, és 2016-ban Bernie Sanders hívei nagyon erősen kifogásolták azt, hogy közülük a döntő többség, már 90% már előre Hillary Clinton mellett tette le a voksát, tehát Hillary Clinton eleve mondjuk 6-700 százalékos előnnyel indult. Most viszont megváltoztatták ezt a szabályt, és a szuperdelegátusok csak a második fordulótól kezdve szavaznak, amikor elvileg már, ahogy mondtam, a kötöttségtől megszabadulnak a korábbi delegátusok is. Ez azt jelenti, hogyha két-három jelölt marad még talpon akkor, az első körben a delegátusok kötötten arra szavaznak, akire. Valószínű, hogyha addigra se derült ki azt, hogy ki az, aki 50% plusz egyet kap, akkor se fog kapni annyit, és ezután hát gyakorlatilag megkezdődik egy adok-veszek féle alkudozás a második fordulótól kezdődően, tehát akkor nyilvánvalóan adott esetben a harmadik, negyedik, hogyha ilyen jelölt van, akinek az esélye csekélyek, akkor feltétlenül bizonyos fajta hát ellenszolgáltatásnak a fejébe az ő támogatóit arra szólítja fel, hogy az első vagy a másodikat támogassa. Tehát ez azt jelenti, hogy a másik fordulótól kezdődően már eléggé sok taktikázása van alkalom. Most ezért volt nagyon érdekes az, hogy a legutóbbi nevadai demokrata pártok, párti jelöltek között folytatott vitában a hat jelölt közül őt Sanders kivéve kijelentette, hogy ő nem fogja automatikusan támogatni a relatív többséget szerzett jelöltet. aki elképzelten Sanders lesz, mert a demokrata elit, az establishment láthatóan nagyon ozgodik attól, hogy Sanders legyen a demokrata pártnak a jelöltje. 2016-ban nagyon erősen lejtett a pálya Hillary Clinton felé, és most is úgy tűnik, hogy nagyon sok mindent meg akarnak tenni azért, hogy ne Sanders legyen a demokrata pártnak a jelöltje, ugyanis ők úgy gondolják, hogy Sanders-el, mint jelölttel sokkal kevesebb az esélye a demokrata pártnak megszerezni a fehér házat, mint nélküle. Ugyanis Sandersnek a politikai programja annyira balra van a politikai főáramtól, hogy az elkötelezett Sanders hívek, vagy azokon kívül a demokrata párton belül, akik bárkire szavaznának, csak ne Donald Trump legyen az elnök. A függetlenek, akik nagyon nagy részben feltétlenül fogják dönteni a választást, kétszer is meggondolják, hogy egy olyan jelöltre szavazzanak, aki óriási mértékben megnövelni az állam szerepét, jelentős adóemeléseket hajtana végre. Tehát magyarul az eddigi rendszert alapjaiba borítaná föl, egyfajta forradalmat hajtana végre, legalábbis ilyen pillanatban ezt ígéri.
A demokraták eddigi elnökjelöltjei közül, akik eddig talpon vannak, vagy talpon maradtak, ezek reprezentálják a párt gyűjtőpárti sokszínű jellegét?
Nagyjából igen, gyakorlatilag már 2016-ban is, vagy akár 2008-ban is visszamehetünk, két főáram volt. 2008-ban voltak a Clintonisták és a Barack Obama támogatók. Közülük a Clinton támogatók voltak inkább középutasok, és Barack Obama állt egy kicsit balra. 2016-ban ugyancsak Clinton, mint középutas, és Bernie Sanders, mint tőle balra álló az amerikai politikai nyelvben őket általában progresszívaknak nevezik. Tehát ez a két áramlat, és most is úgy tűnik, hogy van egy abszolút baloldalon álló jelölt, Bernie Sanders, hozzá nagyon közel áll Elizabeth Warren, aki majdnem most hasonló mértékben központosítana, rengeteg szövetségi programot ígér, elsőbben az egészségügy kapcsán, de más kérdésekben is, és velük szemben vannak a középutasok, legalábbis a Joe Biden középutasnak számít, bár ő is az eredeti pozícióhoz képest kicsit balra mozdult. Ugyancsak Amy Klobuchar középutasnak számít, Minnesota-i szenátor, Pete Buttigieg, a South Bendy, tehát Indiana állambeli kisvárosnak a polgármestere, és hát természetesen, aki most legutább beszállt, bár nem nagyon jó antré volt számára, Michael Bloomberg, ő is középutasnak számít, tehát azt lehet mondani egy kis túlzással és leegyszerűsítve, hogy ilyen pillanatban van két erősen balos, a progresszívnek számító jelölt, és velük szembe áll négy aránylag középutasnak számító jelölt, de hozzá kell tenni azt, hogy még ők is adott esetben a clintoni vonalhoz képest egy kicsit balra állnak, tehát általános balra a tolódás figyelhető meg a demokrata párton belül. Kicsit hasonlóan, és többen felhívták erre a figyelmet, mint a brit munkáspártnál, és sokan attól tartanak, főleg a demokrata elitnél, hogy hasonló lehet a helyzet az elnökválasztásnál, mint a tavalyi brit parlamenti választásoknál, ahol a munkáspárt Jeremy Corbyn egy kimondott marxistával nagyon gyengén szerepelt, attól tartanak, hogy Bernie Sandersnek nagyon hasonló gondolkozásmódja, és ő különben nem is demokrata pártak, demokrata szocialistaként határozza meg magát, és független, tehát nem is csak együtt szavaz a demokratákkal. Tehát attól tartok sokkal, hogy hasonló lesz a forgatókönyv, és azok is, akik adott esetben Nagy-Britániában, vagy az Egyesült Királyságban nem voltak azért Boris Johnsonnak elkötelezett híve, inkább a biztosabb jelöltre szavaztak, mint hogy egy bizonytalan jövőt próbáljanak egy elég szélsőséges baloldali jelölttel.
Mi számít a kampánynak ebben az időszakában? Michael Bloomberg végtelen mennyiségű pénzzel rendelkezik, és szemben láthatóan ezt használja is, de nem fogad el kis adományokat. Bernie Sanders szintén sok pénzzel rendelkezik, de kis adományokból dolgozik.
A pénz ilyen pillanatban azért sajnos elég sokat számít, úgy gondolják a szakértők, hogy messze egy billió dollár fölött kell költeni mindkét párt végső jelöltjének, hiszen az igazi kampány majd az országos konvenciók után indul be, az úgynevezett munkanap után, tehát az első támuk be ez szeptember első hétfője, tehát utána kezdődik ki úgymond a hivatalos kampány a republikánus és a demokrata jelölt között, és tényleg hihetetlen pénzekre van szükség, hiszen a közösségi médiától kezdve a hagyományos média, a különböző kampányrendezvények, kitűzők, sapkák, bérelni repülőgépeket, helyszíneket, fizetni a munkatársakat ezer számra, bár sokan önkéntesek is, de hát ezért végül is fizetni kell nagyon sok munkatársra, tehát ezek óriási összegek. Na most úgy tűnik, hogy a pénz legalábbis ilyen pillanatban a Bloombergnek azért nem hozta meg azt az áttörést, amit remélt. A kérdés az, hogy hogyan fog szerepelni a Superkedden, mert hivatalosan csak akkor lesz rajta a jelölő listákon. De az elheti nevadai demokrata jelölteknek a vitáján nagyon gyenge szerepelt, és hát várható volt, hogy a másik öt jelölt, aki már túl van nagyon sok vitán, elég rosszul vette, hogy a Michael Bloomberg a pénzével próbál beférkezni közük, és hát mind az öten elég erősen támadták, elég gyengén tudott védekezni, tehát a pénz sokat jelent, de azért hozzá kell tenni azt, hogy kizárólag pénzzel azért nem nagyon lehet megvenni az elnökválasztást, vagy akár jelöltséget. Valamifajta eladható termék is kell. Bernie Sandersnek az eladható terméke érdekes módon, hiszen 78 éves, és hogyha elnök lesz, akkor első elnök évén végén már 80 éves lesz, és hát nem a legjobb fizikai állapotban, legalábbis nem régen volt egy szívinfarktusa, és tehát a nagy kérdés az, hogy hogyan tudna a hivatalba funkcionálni. Az ő programja érdekes módon főleg a fiatalokat vonza. Nagy arányú államosítás, olyan kérdéseket vetett föl, olyan ígéreteket tett, hogy ingyenesé teszi az állami felsőoktatást.
Orbitális diákhitel.
Igen, a diákhiteleket eltörli, megszünteti a magán biztosítást, egészségügyi biztosítást, ami kb. 150 millió embert érintene. Tehát olyan óriási összegekről beszélünk, a legutóbbi elképzelése szerint 2030-ig az Egyesült Államokat átállítaná legalábbis az elektromosság és a tömegközlekedés szempontjából megújul energiaforrásokra, ilyen pillanatban különben az energia mixbe, a napenergia és a vízenergia az Egyesült Államokban, itt a szélenergia 5%-ot képviselt, tehát ez egy kicsit nehéz lesz. 2050-ig ki akarja vezetni abszolút mértékben a karbon a kibocsátást, tehát ezek óriási pénzek. Egyedül az egészségügyi biztosításnak az állami vátétele, az egyes számítások szerint évi 3 billió dollár lenne, csak összehasonlítású ilyen például az éves költségvetése 4,8 billió dollár. Tehát, hogyha ezt hozzáadjuk, és az amerikai költségvetése például nagyjából a GDP 25%-a, tehát majdnem fölmenne 35-40%-ra, ami hát abszolút hihetetlen szám az Egyesült Államok történetében. 120 évvel ezelőtt 5%-on állt a szövetségi költségvetésnek az aránya a GDP-n belül. Tehát magyarul, amit sokszor hangsúlyoz Bernie Sanders, ő egy egyfajta nyugat-európai, skandináv modellt képzel el, szociáldemokrata modellt képzel el gyakorlatilag, tehát főleg Dániát hozza fő példának, de hát nagyon nagy kérdés az, hogy Egyesült Államokból lehet Dániát csinálni.
Más méret.
Más, igen, hát más méret, más, teljesen mások a dimenziók, mások a hagyományok, az egész berendezkedés más, az Egyesült Államoknak a munkaerőpiac a vállalkozásokkal szabadabb, mint mondjuk az Európai Unióban a rengeteg szabályozott szabályozással. Többek között ezért ezek a vitapontok az EU és az Egyesült Államok között a különböző kereskedelmi tárgyalásoknál. Tehát átállítani szinte teljes mértékben az Egyesült Államoknak a költségvetését, a társadalom politikáját, a szociál politikáját még jobban központosítani. Hát ez egy olyan kérdés, amit, ahogy mondtam, a Sanders támogatókon kívül nagyon kevesen szeretnének azért.
Az amerikai kampánytudományt az innen Európából érdeklődve szokás figyelni. Mire figyel egy amerikai átlagválasztó, amit a saját szemével lát egy televíziós vitában, vagy amit arról utána a vitáról hall?
Hát igen, ez egy olyan kérdés, amit nagyon nehéz megválaszolni. Először is nagyon nehéz felmérni azt, hogy hányan nézik a vitát. Ez már a 15-20. vita a jelöltek között, tehát túl sok újat nem nagyon tudnak mondani. Hát Michael Bloomberg ott volt, de ő inkább csak egy ilyen pofozógépként szerepelt, hiszen mindenki kiemelt minden rosszat róla, amit el lehet mondani. Az, hogy hogyan magyarázzák, és az ki olvassa, vagy kit befolyásol, ezt azért nehéz megmondani, mert a hagyományos médiának a szerepe egyre gyengül.
Tehát ma már nem az a számít, hogy az újságvezetés.
Igen, tehát hogyha mondjuk a nyomtatott sajtót nézzük, de hát nyilván van online, sokan olvassák, a nyomtatott sajtónál a legnagyobb lapok, amelyeket itt Európában hát sokan egyfajta ájtattal emlegetnek, 400 000 példán számú. Na most beszorozzuk, hozzáteszük, hogy online olvassak, és így tovább, de akkor 320-330 millió emberből ez eljut 10-20 millió emberhez. A közösségi média az különben, amely úgy tűnik egy kicsit fontosabb, a Donald Trumpnak 10 millió számra van követője a Twitteren, és hozzá kell tenni sajnos azt, hogy az amerikai mondjuk oktatási rendszerből adódóan azért az emberek nem túlzottan tájékozottak kérdésekbe. Tehát leegyszerűsített üzenetek nagyon erősen hatnak rájuk.
A amerikai elnök egymondatos beszédeket szokott
mondani. Igen,
tehát, pontosan ismeri, hogy
igen, a Twitter, igen. Tehát sajnos már elmúltak azok az idők, amikor olyan politikusok vitatkoztak egymással, akik hát a politika tudományba, történelembe abszolút jártosak voltak, olyan beszédeket mondtak, amelyekben hivatkoztak történelmi példákra, a párzamokra, és így tovább. Hozzá kell tenni azt, hogy Ergi Mezőny, hát sajnos ezt kell mondja, az ember rendkívül gyenge. Tehát azon kívül, hogy rendkívül harsányak, de túl sok úgy gondolat nem származik senkitől, se értve, ami úgy gondolat Sanders-től és Warren-től, azok annyira hát megvalósíthatatlanok, és annyira utopisztikusak, és annyira távol állnak az egész amerikai hagyományrendszertől, értékrendtől, hogy az, hogy az ő politikájuk egyáltalán befusson, és ezzel tudjak nyerni, azt hiszem, hogy sokszor meglepetés lenne Trump győzelmihez képest 2016-ban. Tehát sajnos ez a tömegdemokrácia, tömegkommunikáció, tömegkultúra, tömeg minden kitermelt a tömegpolitikust. Tehát akik nem a tömeget próbálják, úgymond, ahogy Theodore Roosevelt mondta, hogy egyfajta tanítómesterként és a fehérházat arra használva, hogy az embereket úgymond tanítsák, oktassák, vagy Franklin Roosevelt és a többiek, hanem egyszerűen már ilyen Twitter üzeneteken keresztül nagyon egyszerű, és hát nem mondom, hogy nagyon komplikált üzeneteket fogalmaznak meg, és ezt tehát nem komplikált, tehát egy másik szó helyett mondtam, ami P betűvel kezdődik. Tehát sok embernek ez kell. Vannak különböző ilyen választói csoportok, akiket mondtak, a NASCAR papák és a különböző olyan választói csoportok, akik hát, hogyha az ember most megkérdezni tőlük, hogy pontosan az egészségügyi ellátásnál mit gondolnak, hogy a Elizabeth Warren féle, vagy a Sanders féle, vagy a Buttigieg féle, vagy Bidennek a egészségügyi programja között mi a különbség, amit tudnák mondani. Tehát nem hiszem, hogy 10 emberből akár egy is tudna erre válaszolni, és ugyanígy nagyon bonyolult kérdésekre, infrastruktúrás beruházások, a bevándorlással kapcsolatos kérdések, nem is szólva a külpolitikáról, ahol még Adam Schiff is, aki hát a képviselő az hírszerzési bizottságnak az elnöke, két ukrajnai politikust összekeverte egymással, mind a kettő Exével kezdődik a vezeték neve. Szóval ezek után nem nagyon lehet azt várni, hogy az embereknek a nagy többsége az abszolút minden kérdésben járatosan fog dönteni. Szimpátia alapján sokan, ahogy szokták mondani, Caligula rovára is szavaznának, hogyha az demokrata vagy republikáns, illetve hát amerikai politikai nyelven, hogyha demokrata szamár vagy republikáns elefánt, mert ez a két jelképe a két pártnak.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk.